Romlott Ariel Sharon állapota az orvosok szerint nem valószínű az izraeli kormányfő felgyógyulása.
Járványveszély a pécsi bőrklinikán, a gyanús megbetegedések miatt nincs betegfelvétel és látogatási tilalom van.
Csökkent a belvíz, kevesebb házat fenyeget a talajvíz, és már csak néhány helyen szivattyúznak.
Sikeres az akció, már több tonna lejárt szavatosságú gyógyszert vittek vissza a patikákba.
Jó napot kívánok! A híradó információi szerint lecsúszott a pályáról a Malév 671-es járata egy Boeing 737-es repülőgép. A gép Berlinből érkezett, senki nem sérült meg, a műszaki mentés megkezdődött. Munkatársunk a helyszínre tart, adásunk végén jelentkezik a részletekkel. Rosszabbodott Ariel Sharon állapota, közölte nem sokkal adásunk előtt az izraeli miniszterelnököt ápoló jeruzsálemi kórház igazgatója. Délelőtt újabb CT vizsgálatot végeztek a kormányfőn, majd sietve visszavitték a műtőbe, mert agyában újabb vérzés keletkezett.
Sharon tegnap óta mesterséges kómában tartják, és lélegeztetőgépen van, így segítik elő felépülését a súlyos agyvérzésből. Eredetileg vasárnapra tervezték, hogy felébresztik.
Ariel Sharon állapota váratlanul fordult rosszabbra. A CT vizsgálat után sürgősen műtőbe kellett vinni, 48 órán belül harmadszorra, mert a vérnyomása megváltozott az agyában, ami arra utal, hogy újabb vérzés keletkezett. Várhatóan vasárnap tesznek kísérletet Sharon felébresztésére, és akkor tudják megállapítani az agyvérzés következményeit. A 77 éves miniszterelnök szerdán este szenvedett súlyos agyvérzést, és jelenleg a jeruzsálemi Hadassza kórházban ápolják. A miniszterelnöki jogköröket ideiglenesen Sharon helyettesére Ehud Olmertre ruházták át, akinek vezetésével tegnap rendkívüli kormányülést tartottak. Itt jelentették be, hogy az izraeli parlamenti választásokat megtartják március 28-án. Egy közvéleménykutatás szerint továbbra is megnyerni a szavazást az Ariel Sharon által alapított új centrista párt, a Kadima, függetlenül attól, hogy a kormányfő súlyosan beteg, és már alig ha lesz képes visszatérni a politikai életbe. A Dahaf intézet által készített felmérés szerint a Kadima 39 mandátumot szerezne a 120 tagú Knessetben, ha a pártot Ehud Olmert vezetné. Amennyiben a Kadimának a volt munkapárti Simon Peres lenne az elnöke, a párt 42 mandátumhoz jutna.
Már Ariel Sharon súlyos betegségének hírét is megrendüléssel fogadta a világ. Az amerikai elnök olyan emberként méltatta az izraeli kormányfőt, akinek volt elképzelése a békéről. A palesztin miniszterelnök ugyanakkor reményét fejezte ki, hogy Sharon utódja olyan politikus lesz, aki kész komolyan tárgyalni a közel-keleti rendezésről.
Súlyos hatásai lesznek a közel-keleti béke folyamatra, hogy Ariel Sharon távozik az izraeli politikai életből, vélekedett a palesztin miniszterelnök. Ahmed Korey ugyanakkor reméli, hogy az izraeli miniszterelnök utódja olyan politikus lesz, aki komolyan veszi a rendezés ügyét.
Egyrészt reméljük, hogy Sharon felépül, másrészt, mint mindig, most is azt várjuk, hogy Izraelnek olyan vezetője lesz, aki fontosnak tartja a békét, és hajlandó komolyan tárgyalni erről a palesztinokkal.
A palesztinok egy része, köztük a Hamász radikális szervezet tagjai, azonban olyan politikust látnak Sharonban, akinek vértapad a kezéhez. Ezért szerintük a térség politikai életére jó hatással lesz Sharon távozása. Nem így vélekedett az amerikai elnök, aki megrendülten méltatta az izraeli kormányfő érdemeit.
Imádkozunk Ariel Sharon felépüléséért. Ő egy olyan jó és erős ember, aki komolyan törődött népe biztonságával, és volt elképzelése a békéről.
A Libanonban tartózkodó brit külügyminiszter ugyanakkor azért dicsérte a súlyosan beteg kormányfőt, mert a bírálatok ellenére megvalósította a gázai kivonulást. Az izraeli miniszterelnök állapotáról más politikai vezetők, köztük a japán miniszterelnök, az olasz külügyminiszter, sőt az argentin külügyminiszter helyettes is aggodalommal nyilatkozott. Az Egyesült Államokban és Franciaországban eközben több zsinagógában is imádkoztak Ariel Sharonért.
Jemenben kiszabadult a 6 napja elrabolt 5 olasz turista. Az Az-Zaidi törzs tagjai ejtették túszul őket, és gyilkosságért bebörtönzött társaik szabadon bocsátását követelték. A két olasz férfit és 3 nőt katonák szabadították ki. A turisták este érkezhetnek Rómába. Márib tartományt, Sába királynőjének egykori központját sok turista keresi fel. A múlt héten 5 németet kellett kiszabadítani.
Törökországban meghalt a madárinfluenza 3. áldozata. Az iráni határ közeli kisvárosban egy 11 éves kislány, 2 családtagja már meghalt az embere is veszélyes betegségben. Korábban 14 éves bátyja és 15 éves nővére esett áldozatul a kórnak. 6 éves öccsét ugyanezzel a betegséggel kezelik a kórházban.
A családvesztét valószínűleg az okozta, hogy a rendkívüli hideg miatt éjszakára bevitték a házba a szárnyasokat. Az egészségügyi világszervezet, a WHO szakértői csapata néhány hete vizsgálódik a helyszínen. A második teszt is megerősítette, hogy az emberi megbetegedést is okozó H5N1 vírus jelent meg Kelet-Törökországban. Az emberre is veszélyes kór nyugatra terjedésével az Európai Unió is foglalkozik.
Az unióban érvényben lévő intézkedéseknek köszönhetően biztonsággal fogyasztható minden hús. Ami a veszélyeztetett török területet illeti, minden tagállam maga dönti el, hogy mit tanácsol az állampolgárainak.
Madárinfluenzában eddig csak Dél-Kelet-Ázsiában haltak meg emberek. Eddig 74-en. Kelet-Törökországban alig néhány napon belül viszont már a 3. temetést kell megtartani. Az iráni határ közelében található területen a kórházakban már 26 embert kezelnek madárinfluenza gyomjával. Egyikük állapota súlyos. A térségben eddig 5 területen észleltek madárinfluenzát. A veszélyes kór megfékezése érdekében mintegy 7000 szárnyast kellett elpusztítani.
Egy hondurászi börtönben 13-an meghaltak és 30-an megsebesültek, amikor az őrizetesek két rivális csoportja összecsapott. A vita a létesítmény központjának ellenőrzése miatt alakult ki. A lövöldözésnek fegyőrök vetettek véget. Még vizsgálják, hogy miként juthattak be fegyverek a börtönszárnyba, amelyben mintegy 200 veszélyes bűnözőt őriznek.
Két idős asszony meghalt Japánban, amikor a hósúlya alatt rájuk szakadt a házuk teteje. Japánban kisebb megszakításokkal már hetek óta havazik, és az ország középső részén a hóréteg vastagsága már eléri a 4 métert. Sok településen több éves rekordot ért el a hómennyiség. A meteorológusok a magasabban fekvő területeken lavina veszélyre figyelmeztettek. A helyzet ráadásul a következő napokban sem javul majd, mert további havazásra kell számítani.
A jövő héttől várhatóan ismét felvesznek betegeket a Pécsi Bőrklinika 2 osztályára, ahol december óta látogatási tilalom van járványveszély miatt. Hányással és hasmenéssel járó gyors lefolyású megbetegedések voltak a dolgozók és a betegek között. A klinikát fertőtlenítették, hogy megelőzzék az újabb fertőzéseket.
6 beteg és 10 dolgozó kapott vírusfertőzést a Pécsi Bőrklinikán. A betegség hányingerrel, puffadással, hasmenéssel, hőemelkedéssel járt, és körülbelül 2 nap alatt zajlott le. Ezért az osztályokat fertőtlenítették, nem vesznek fel új betegeket, és látogatási tilalmat rendeltek el.
A maradék betegeket nem szeretnénk, akik tünetmentesek, hogy kintről behozott fertőzéssel, esetleg a családból befertőzzék.
Az orvosok feltételezése szerint ez egy úgynevezett szokásos téli vírus, amely kintről került be a klinikára. A tervek szerint a jövő héten már újra megnyitják a látogatók előtt a bőrklinikát.
Enyhült a belvízveszély az országban. Tegnap még 80-85 lakóház volt veszélyben, ma már csak 60. Érden továbbra is szivattyúznak a tűzoltók, Fegyverneken pedig még mindig 30 család otthonát fenyegeti a víz.
Javult a helyzet Dél-Borsodban, Fejér megyében és Hajdúbihar keleti részén. Ott azonban továbbra is 16 ezer hektárnyi föld van víz alatt. Nádudvar és Görbeháza környékén a legkritikusabb a helyzet. A közép és az alsó Tisza vidékén 17 belvízvédelmi szakaszon tartanak fenn első vagy másodfokú készültséget. Emellett 10 településen is védekezni kell. Az országban már a 1/4 éve 60-ra csökkent a veszélyeztetett lakóházak száma. Ennek fele a Szolnok megyei Fegyverneken található. Tegnap ezen a településen egy 5 gyermekes, míg Nagykátán egy 2 tagú családot kellett kiköltöztetni otthonából. Érden továbbra is szivattyúznak az elöntött pincékből.
Egyelőre időjárás javulás tapasztalható, tehát jövő héten már lehűlés és száraz időt jósoltak az meteorológusok, így ez javít a belvízhelyzeten is. A készültséget csökkentjük, de csak akkor, hogyha ténylegesen beválik az időjósoknak az előrejelzése.
A tiszántúli folyókon jelenleg 102 kilométeren tartanak fenn másodfokú és 160 kilométeren kilométeren elsőfokú árvízvédelmi készültséget. Dél- és Közép-Magyarországon a Zala és a Dráva vízgyűjtőjén a napokban további csapadékot várnak, ami újabb árhullámokat indíthat el a térségben.
Az MSZP szerint a 2005-ös költségvetés tegnap nyilvánosságra került adataiból kiderült, hogy a Fidesz válság kommunikációja összeomlott. Murány Sándor frakcióvezető helyettes emlékeztetett arra, hogy a nagyobbik ellenzéki párt az elmúlt évben többször azt mondta, hogy a költségvetés össze fog omlani. Az adatok azonban azt mutatják, hogy a gazdaság szinte minden téren fejlődik.
Aggályosnak tartja a Fidesz, hogy a kormány néhány hónappal a választások előtt értékesíteni kívánja a honvédség csaknem 100 ingatlanát, mondta Simicsko István, a pártországgyűlési képviselője. A politikus arra kéri Juhász Ferenc honvédelmi minisztert, mondja meg, hogy a privatizációból mennyi pénzt fordítana a katonák fizetésemelésére, a katonai lakásépítésekre és a honvéd kórház befejezésére. A minisztérium körüli
csaknem 500 dolgozójától válik meg a Dunántúli regionális vízmű átszervezés miatt. A munkások felét már tavaly elbocsátották, 250 dolgozónak pedig idén szűnik meg a munkaviszonya. Elsősorban a telephelyet szervezik át, karcsúsítják az adminisztrációt és új informatikai rendszert vezetnek be. Januártól a pécsi vízműnél is kevesebben dolgoznak. Azért kényszerültek az elbocsátásokra, mert több nagy fogyasztónál megszűnt a termelés, így 10%-kal csökkent a vízfelhasználás.
300 millió forintból új gyártócsarnok épül az egykori Selyem gyárban Tolnán. A beruházás felét az üzem német tulajdonosa finanszírozta, másik részét uniós pályázaton nyerték el. Ha az új 1400 négyzetméteres üzemcsarnokban beindul a munka, a gyárban várhatóan 15%-kal megnő a termelés. A város második legnagyobb munkahelyén most 220-an dolgoznak, ők hosszú távon számíthatnak munkára.
Újabb 15 megváltozott munkaképességű ember juthat munkához Sopronban. Hamarosan bővülhet a számukra fenntartott munkahely, mivel a helyi szociális foglalkoztatóban új csarnok építését tervezik.
Míg 15 évvel ezelőtt 17, addig ma már 118 megváltozott munkaképességű embernek biztosít állandó jövedelmet a soproni szociális foglalkoztató, a számos pályázati pénzből megvalósított fejlesztésnek köszönhetően. Az itt dolgozók alkatrész összeszerelést, nyomdai, varrodai munkát végeznek, emellett kartondobozokat készítenek.
Amióta rokkant az ember, azóta nem tud elhelyezkedni máshol, nem tudok munkát vállalni máshol, mert nem vállalhatok más munkát. Nem is tudom elvégezni, ez a legnagyobb gond.
2006 nyarától újabb tucatnyi rászoruló kaphat itt munkát. Egy új csarnokot építenének, amelynek terve már elkészült.
Ez lehetőséget biztosítana a teljes hullámkarton részleg áttelepítésére, egy tényleg ipari rendszerű gyártósor kialakítására, és már nem csak a közvetlen környék, hanem már a régió igényeinek a kielégítésére is gondolunk.
A csarnok megépítése 72 millió forintba kerül. A 15 milliós önrészsel rendelkező intézmény az önkormányzattól remél kamatmentes hitelt, valamint pályázati úton szeretné előteremteni a szükséges pénzt. Az új részlegben újabb 15 embernek tudnának munkát biztosítani. Egy-egy helyre 3-4-en várakoznak.
Adásunk elején mondtuk, hogy a híradó információi szerint lecsúszott a pályáról a Malév Boeing 237-ese. Itt van a vonalban velünk Németh Krisztina, a Malév kommunikációs igazgatója. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszöntöm a nézőket. Jó napot kívánok!
Mondja, mi történt?
A Malév 671-es Berlinből érkező járata 11 óra 15 perckor menetrend szerint rendbe leszállt a Ferihegyi 1-es kifutópályán. Ezt követően a repülőgép a pálya elhagyásakor gurulás közben lecsúszott a betonról. A
orrfutó
belesüllyedt a felázott talajba. Természetesen meg fogjuk vizsgálni, és erről később fogok tudni nyilatkozni ennek.
Hogy pontosan értsük, lecsúszott a betonról a talajba, de hogy mitől fordulhatott elő? Síkos volt a pálya, vagy miért?
Hogy pontosan értsék, tehát a repülőgép rendben leszállt, és amikor a futópályát elhagyni készült kanyarodásnál, az orrfutó csúszott le a felázott talajba. Természetesen a részleteket és a körülményeket azokat a Malév meg fogja vizsgálni.
Meg tudja azt erősíteni, hogy senki sem sérült meg, és zajlik a mentés a vizsgálat?
Természetesen ezt megerősítem, az utasok közül senki nem sérült meg, az utasokat utaslépcsőn tudtuk kiszállítani. A repülőgépen egyébként 32 utasunk volt, tehát őket kiszállítottuk sérülésmentesen, és ahogy az elején mondtam, minden egyebet pedig a Malév ki fog vizsgálni.
Németh Krisztina, köszönjük szépen a tájékoztatást! Már több tonna lejárt szavatosságú gyógyszert vittek vissza a patikákba. A gyógyszertárak decembertől kötelesek átvenni a fel nem használt orvosságokat. A veszélyes anyagokat speciális dobozokban gyűjtik. A minisztérium adatai szerint a háztartásokban évente mintegy 2000 tonna lejárt szavatosságú gyógyszer halmozódik föl, amelynek 1/5 végül a szemétbe kerül. A fel nem használt orvosságok begyűjtése és megsemmisítése uniós kötelezettség.
Veres Péterre, Magyarország legjelentősebb paraszt írójára emlékeztek ma szülővárosában, Balmazújvárosban. A Kossuth díjas író, költő, politikus születésének 109. évfordulója alkalmából levetítették a Magyar Televízió 1968-as dokumentumfilmjét is, amelyben Veres Péter vall önmagáról és pályafutásáról. Az író soha nem tagadta meg származását, munkássága során végig szülőföldjéről merített, műveiben a bihariak gondjait, életét örökítette meg. Veres Péter maga is gazdálkodott, politikusként a parasztság érdekeit képviselte. Ma ünnepséggel és kiállítással emlékeznek Balmazújváros híres szülöttjére.
Támogatásra várnak az Európa Kulturális Fővárosa pályázat vesztesei. A minisztérium korábban azt ígérte, hogy legfontosabb programjaikat támogatja. A híradó úgy tudja, hogy a tárca ígérete ellenére erre a pénzre majd csak a második nemzeti fejlesztési terv keretéből számíthatnak, addig más forrás után kell nézniük a városoknak.
Eltökéltek az Európa Kulturális Fővárosa pályázat vesztesei abban, hogy mindenképpen megvalósítják legjobb projektjeiket. Debrecenben a három legfontosabb beruházás értéke 15 milliárd forint.
A Lotonvíd színházat, a Modern Művészeti Galériát, hogy a kettes villamost egyébként is betesszük a második nemzeti fejlesztési terv pályázatai közé, de hogy mi lesz belőle, ugye azt még az ágazati miniszter sem tudja.
Az ígért támogatást valóban a fejlesztési terv forrásaiból biztosítanák, ez azonban még nem készült el. A városoknak márciusig várniuk kell.
Az egyes projektek természete fogja igazolni azt, hogy melyik programba kerüljön be, a regionálisba, a humán erőforrásba, az ágazatiba, vagy pedig a közvetlenül központilag finanszírozott programok közé.
Miskolc Magyarország Rockmúzeumát, az Avasi Régészeti Parkot és a Science Múzeumot akarja megvalósítani, ha kell más forrásból.
Mindhármat meg fogjuk építeni, nyilván számítunk kormányzati támogatásra, pályázni fogunk európai forrásokra, de reményünk szerint a következő három esztendőben mindhárom megépül.
A minisztérium létrehozott egy munkacsoportot, amely a polgármesterekkel közösen áttekinti, hogy melyik projekt valósítható meg.
Heten megsérültek köztük két gyerek, amikor árokba borult egy mikrobusz a Vasmegyei Simaság belterületén reggel. A kisbuszban egy koszovói család utazott. Négy férfi és egy nő, valamint egy 4 éves kislány és egy 11 éves kisfiú. Mindannyiukat kórházba vitték.
Súlyos égési sérülésekkel és füstmérgezéssel vitte kórházba a mentők egy 52 éves férfit, miután eddig tisztázatlan okból kigyulladt a háza a Vasmegyei Toronyközségben. Az épület egyik szobája teljesen kiégett, a tűzokát szakértő bevonásával vizsgálják.
Eljárást folytat a rendőrség három baranyai férfi ellen illegális fegyver és lőszertartás miatt. Egyiküket őrizetbe vették. A rendőrök titkos információk alapján bukkantak rájuk. A házkutatáskor 5 vadászpuskát, egy gépkarabélyt, egy pisztolyt és 600 különböző lőszert foglaltak le. Mindhárom gyanúsított rokkant nyugdíjas. Egyelőre vizsgálják, hogy a fegyvereket használták-e bűncselekmény elkövetéséhez. Egy ismeretlen ugyanis tavaly szeptemberben fegyverrel rabolt ki egy takarékszövetkezetet Drávaszabolcson. Egy évvel korábban pedig valaki gépfegyverből sorozatot adott le egy családi házra Baranya hídvégen.
Uniós és kulturális hírek következnek.
Most nézzünk néhány témát a tartalomból.
Moszkva politikai fegyverként használja az energiát, ez a tanulság az európai sajtó gázárvitából.
Rövid szöveg, harsány színek, a két világháború között készült reklámplakátok láthatók a Magyar Nemzeti Galériában.
Egy születésnap a Nemzeti Hírügynökségnél 125 éves évfordulóját ünnepli a Magyar Távirati Iroda. Két éven belül ötszörösére akarja emelni a bioüzemanyagok termelését Franciaországban Jacques Chirac. A francia elnök tegnap vázolta a kormány új energiapolitikáját.
Jacques Chirac azt szeretné, ha 10 éven belül többet költenének például nagy teljesítményű elektromos autók, valamint hibrid járművek kifejlesztésére. A tervek szerint a francia vonatokban 2020-ban már nem használnának olajat. Chirac ugyanakkor jelezte, hogy szeretné megőrizni országa vezető szerepét az atomenergia területén. A francia elnök olyan új generációs atomreaktorokat építene országában, amelyek az eddigieknél hatékonyabban és kevesebb melléktermékkel üzemelnének.
Az elmúlt napok ukrán-orosz gázárvitája az európai sajtó szerint nem csak arra figyelmeztette az Uniót, hogy energetikailag veszélyesen függ Oroszországtól, hanem rávilágított arra is, hogy az orosz elnök nem ijed meg attól, hogy az energiafegyvert alkalmazza az ország geopolitikai hatalmának visszaszerzéséhez.
Idén Moszkva veszi át a G8-ak elnöki posztját. A világ sajtó a legjobb indulattal is csak ironikusnak nevezi, hogy az Oroszország mellett a legfejlettebb ipari országokat tömörítő csoport napirendjén az energiautánpótlás biztosítása áll, miközben Moszkva az elmúlt napokban éppen ezen a téren keltett teljes bizonytalanságot. Az orosz-ukrán gázárvita megmutatta, hogy az Európai Unió legtöbb tagállama túlzottan függ az orosz földgáztól, sőt egyetlen állami vállalattól, a Gazpromtól. Rávilágított ugyanakkor arra is, hogy geopolitikai hatalmának visszaszerzéséhez az orosz vezetés kész újra bevetni az energiaügyét. Ebben persze nincs semmi újdonság. Az energiahordozókért folytatott versengés már évtizedek óta uralja a világpolitikát, sőt nem egyszer háborúhoz is vezetett. A téma tehát egyáltalán nem elhanyagolható. Így feltehetően végigkíséri majd az osztrák elnökség időszakát, és központi téma lesz a legközelebbi uniós csúcson is.
Az Európai Parlamentben idén komoly viták várhatók a munkaerőpiac élénkítésének módjáról. Magyarország számára például nagy kérdés, hogy az a 12 ország, amely az unió bővítésekor korlátozta a munkaerőáramlást, 2006-ban felülvizsgálja-e döntését. Az uniónak választ kell adnia egyebek között az alkotmánnyal kapcsolatos kérdésekre, és értékelnie kell Románia és Bulgária felkészülését a 2007-re tervezett csatlakozásra.
A bolíviai kormánynak szavatolnia kell a külföldi befektetések jogbiztonságát, figyelmeztette Javier Solana, az EU külpolitikai főmegbizottja, a Brüsszelbe látogató megválasztott bolíviai elnököt. Evo Morales ugyanis nemrég bejelentette, hogy államosítják a földgázvagyont és egyéb ásványkincseket. A latin-amerikai államok közül Bolíviának van Venezuela után a második legnagyobb földgázkészlete. Az országban ugyanakkor számos nagy európai gáz- és olajkoncern tevékenykedik. A legnagyobb külföldi befektető Spanyolország, ezért a bolíviai elnök a napokban találkozott a spanyol miniszterelnökkel is, és nem véletlen, hogy Javier Solana is spanyol. Ez a híradó délben. Tömörített szöveg, játékosan rajzolt betűk, harsány és mégis harmonizáló színek, az elsősorban kontúrokkal rajzolt kép, ez jellemezte a reklámplakátokat az induláskor.
Konecsni György munkája múlt század reklámművészetét mutatják be a Magyar Nemzeti Galériában február 16-áig.
A múlt század elején Magyarországon is megszületett a plakátművészet, azaz a kor vizuális reklámhordozója. A 30-as években diadalra jutott és kialakította saját műfaji szabályait is. A jó plakát ismérvei is ekkor rögzültek.
A hosszú szöveg és a betűolvasás időben történik, és így nem egyszerre hat a kép és a szöveg, pedig ez előfeltétele a jó plakátnak. Azt ma már úgy szólván mindenki jól tudja, hogy a plakát csak pillanatok alatt tudja helyesen elvégezni a feladatát. Hogy úgy mondjam, pillanat alatt fogja a pillantást. Éppen ezért csak tömör és egyszerű lehet a hangja.
keresni, első nagy sikereit az idegenforgalmi plakát területén aratta, amely az 1930-as évek elejétől kezdve egyre nagyobb szerepet kapott. Jól érvényesül ebben a témakörben biztos kompozíciós készsége, érzéke a finom színhatásokhoz. 1935 körül kereskedelmi plakáttervei a konstruktív irányvonal bűvöletében készültek. Konecsny György és hatásárok kortársai tették meg az első lépéseket az érzelmeket közvetítő, narratív vagy szimbolikus elemeket tartalmazó plakát felé. Az alapvetően modern felfogás megtartása mellett ők vezették be a plakátművészetbe a folklór és a klasszikus művészet elemeit.
...125 éves a Magyar Távirati Iroda, rövidítve az MTI, az évforduló ünnepi megemlékezése. Adásunkkal éppen egy időben kezdődött a parlamentben. A Magyar Hírügynökség a sajtó munkatársainak naponta 5-600 hírt küld.
A Magyar Távirati Iroda alapítása két országgyűlési gyorsíró, Egyesi Géza és Masszák Hugó nevéhez kötődik. A bécsi hírügynökség állandó budapesti tudósítóiként dolgoztak, majd annak mintájára megkezdték működésüket 1881-ben.
A feldolgozott híreket sokszorosítják, ezekkel a kiadványokkal látják el az ország sajtó és rádió szolgálatát.
A kezdeti indulás óta sok minden megváltozott. Fejlődött a technika, bővültek a szolgáltatások. A szöveges és fotóadatbázis mellett megjelentek a mozgóképes anyagok is. Az MTI munkatársai a történelmet dokumentálják. Az adatbázisok az eseményekről szóló tudósítások formájában a világról és Magyarországról tényszerűen számolnak be. A távirati iroda archívumában csaknem 13 millió belföldi és külföldi kép található az 1920-as évektől kezdődően, amelyekből korképek címmel tavaly indított fényképalbum sorozatot jelentetnek meg. A képanyagban eddig kevésbé ismert és látott képek is szerepelnek. A fotók átfogó képet mutatnak az adott korszak politikájáról, és a hétköznapokba is visszatekinthetnek. Napjainkról pedig a kortárs életrajzok mesélnek. A jubileumi 10. éve megjelenő Ki kicsoda című kötet több mint 22 000 szócikket tartalmaz. A Magyar Hírügynökség ezen kiadványok megjelentetésével már nem csak a sajtó munkatársait tájékoztatja nap mint nap. A sajtónak egyébként 5000 hírt küld naponta.
És mindjárt jön az időjárás jelentés.
Előtte azonban nézzük főbb híreinket még egyszer röviden.
Romlott Ariel Sharon állapota. Az orvosok szerint nem valószínű az izraeli kormányfő földgyűlása.
Járványveszély a pécsi bőrklinikán, a gyanús megbetegedések miatt nincs betegfelvétel és látogatási tilalom van.
Csökkent a belvízveszély, kevesebb házat fenyeget a talajvíz, és már csak néhány helyen szivattyúznak a tűzoltók.
Sikeres az akció, már több tonna lejárt szavatosságú gyógyszert vittek vissza a patikákba.
Milyen lesz az időjárás a hétvégén?
Többfelé várható havas eső, északkeleten megerősödik a keleti északkeleti szél. Napközben 1 és 6 fok között alakul a hőmérséklet, késő este -2 fokig hűl le a levegő.
Köszönöm szépen, most pedig sporthírek, közveti híradó és Kárpáti krónika következik.
Délután 4 órakor lesz legközelebb híradó.
Köszönjük a figyelmet.
Viszontlátásra.
Viszontlátásra.
Színész esküvő. Ó, az elegáns Szemere Vera. És a bon viván Várkonyi Zoltán. Pletyka a Köbön 46-ban, aztán hosszú évtizedek különösebb szóbeszéd nélkül. A férj 34 éves, a feleség 23. Az esküvő szerény, bár a mennyasszonyi csokor télvíz idején méregdrága lehetett, miként a vőlegény gombjukában díszelgő ékesség is. A ruhák persze kissé viseltesek, milyenek is volnának esztendővel a háború után. Az aktus maga sietős, mert Várkonyi a boldogító igen kimondása közben sem válik meg a kalapjától. Köröttük rokonok, kollégák, rajongók. Aztán ketyegni kezd az óra. Egyikük a Vígben, másikuk a Madácsban cövekel le. Házassága 34. évében hal meg Várkonyi Zoltán. Az asszony 16 évre marad özvegy. A sírjukon fölirat: Színház az egész világ. És Shakespearenek igaza lehet, még ha mi hajlamosak is vagyunk a dolgot történelemnek nevezni.
Én még férfitől nem hallottam, hogy azt mondta volna egy másik férfi társára, hogy már rögtön rezegett köztünk a levegő, és úgy éreztem, hogy találkoznunk kellett. Na ez is egy különbség. Tehát, hogy ez tényleg így.
Két férfi nem is megy el együtt pisilni, szóval.
Nekem szimpatikus volt az Ildi, de hát a sminkben találkoztunk. Hát nem.
Szexus.
Igen, tetszett nekem az Ildi.
Ő Robi, a Nicoretta pass segítségével leszokott a dohányzásról. Ő Zoli, szintén abba hagyta a dohányzást, de ő nem használta paszt. Nicoretta passzal a karján Robinak nem esik nehezére elmenni bulizni. Zolinak viszont igen, de nem baj, ő egyedül is jókat tud bulizni. Robinak hamarosan már nem lesz szüksége tapaszra, mert a nikotin vágya egyre jobban csökken. És Zoli?
Hát szerintem.
Ne gondolj a cigire, válts Nicorettre! A kockázatokról és mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Mester úr, maga is rá lehet a milliókat rejtő órára?
Igen, találja meg ön is a nyerőórát, és játszon január 9-e és 14-e között Keno, Joker, Skandináv 6-os vagy 5-ös lottót, hogy milliókat vagy egy Toyota Aygo-t nyerhessen.
Erős fájdalom gyötri. Az Advil Ultra oldott állapotban tartalmazza a hatóanyagot, ezáltal villámgyorsan szünteti meg a fájdalmat. Advil Ultra, az ultragyors fájdalomcsillapító.
A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Sürgősen pénzre van szüksége az ünnepek után. 0640 50 50 50.
Gyors kölcsön készpénzben a Providenttől egyenesen az ön kezébe. Hívja most 0640 50 50 50.
Jaj, ne! Már megint!
Kezdje energikusan a napot a Supradin multivitaminnal. A Supradin feltölti szervezetét vitaminokkal, ásványi anyagokkal és nyomelemekkel, hogy tele legyen energiával reggeltől estig. Supradin. Tele energiával reggeltől estig.
A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.